Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A nevelés világának pénteki jubileuma alkalmából fogadta 14. Leó pápa latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét. Arra kérte az oktatókat, fordítsák a diákok elméjét Isten felé, magas szintű szakértelemmel foglalkozzanak az emberi személy átfogó fejlődésével, és kritikai szellemmel megáldott elméket, hívő szíveket, a közjó iránt elkötelezett állampolgárokat neveljenek. Köszönetet mondott erőfeszítéseikért, az elvégzett munkáját Mária és az Úr oltalmáért fohászkodva számukra. November 7-én Orbán Viktor Washingtonba utazik, és minden jel szerint az energia lesz a legkényesebb téma Donald Trump amerikai elnökkel folytatandó tárgyalásán. Az Index információi szerint Budapest azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy fogadja el történelmi, földrajzi és műszaki okokból Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz olajról és földgázról, cserébe viszont kész mélyíteni az amerikai nukleáris együttműködést a kis moduláris reaktorok a fűtőanyag és fűtőelem tárolás területén. A háttérben nem csak energiapiaci, hanem geopolitikai alkú is készül, az orosz források megtartása és az amerikai partnerség erősítése között próbál egyensúlyozni a magyar kormány, teszik hozzá a cikkben. A kormány nem fog engedni a brüsszeli nyomásnak a kárpátaljai magyarok ügyében, és határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnának vissza kell adni a 2015 óta elvett nemzetiségi jogokat, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülésén. Szijjártó Péter hazugságnak minősítette, hogy a magyar kormányzat ne lenne hajlandó a tárgyalásra. Rámutatott arra is, a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretében idén átlépte a 62 ezret a sikeres beruházások száma. A kormány 242 milliárd forintnyi támogatásával így több mint 470 milliárd forint értékben jöttek létre különböző beruházások. Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő 4 évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések, a cechet Európa nevére írnák, más balek nem maradt, aki beszállna, fogalmazott Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, ezért idegesek annyira Brüsszelben, ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét, és akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk, Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát, nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból, fejtette ki a kormányfő. Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra, találat ért a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki, közölt az ukrán vezérkar a Telegramon. A finomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme, 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4 millió 800 ezer tonna volt, az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében. Orbán Viktor azonnali kivizsgálást rendelt el a Tiszapártnál történt állítólagos adatszivárgás ügyében. A miniszterelnök egy Facebook videóban azt mondta, súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet, 200 ezer honfitársunk személyes adatai az ő hozzájárulásuk nélkül kikerültek az internetre. Jelenleg azt tudni biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tiszapárt gyűjtötte össze. A kormányfő hozzátette, összehívta a nemzetbiztonságért felelős kormánytagokat, és az adatbázis elemzése alapján megállapították, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Szerinte az adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt emeltek vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők és két társuk ellen. A vádirat szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóság előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt folytatott eljárásban Az érintettek az épületnél erőszakos magatartással jogszerű eljárásukban akadályozták a pénzügyőröket, bűncselekményük több éves szabadságvesztés is lehet. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta az egészségügyi államtitkár. A kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, kevés felhővel, csapadék nélkül, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember november 2-ai száma, a Tartalomból. Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta 14. Leó pápa. Ne a gyűlölködés jellemezze az életünket. Megnyílt Ervin Gábor boldoggá avatási ügye. A sebezhetőség az ember lényegéhez tartozik. Fogyatékossággal élőkkel a szinodális úton. Katona István püspök hazaköltözött az atyai házba. Az isteni irgalmasság hazai apostolának életútja. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékesegyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A kommunista diktatúrák áldozatainak. Internetes forrás alapján a következőkről tájékozódhatunk. Korszellemidézés, a kommunizmus kis szótára, a teljesség igénye nélkül. Államvédelmi hatóság, azaz AVH. A kor jelszava Rákositól származik, ne csak őrizd, gyűlöld. Az AVH 1948. szeptemberében alakult meg, részben titkosan működő politikai rendőrség volt. Jogelődei a PRO, azaz politikai rendészeti osztály és az AVO, Magyar Államrendőrség államvédelmi osztálya voltak 1945 eleje és 1948 szeptembere között. Az AVH hírhet volt kegyetlenségéről és különösen durva módszereiről. Hivatalos célja a kommunista rendszer ellenfeleinek üldözése, illetve a rendszer és vezetőinek védelme volt. A háttérből Rákosi Mátyás által mozgatott szervezet, a kommunista párton belüli hatalmi küzdelmek részese, a politikai leszámolások fő eszköze és végrehajtója is volt egyben. Két AVH-s börtön működött Budapesten, az egyik az Andrássy út 60-ban, az AVH székházában, amelyhez Pince börtön is tartozott, illetve a Belgrád rakpart 5-ös szám alatti épület is rendelkezett Pince börtönnel. Az Andrássy út 60-ban ma a Terrorháza Múzeum található. A beszolgáltatási rendszer fogalma. A megtermelt javakból az államnak be kellett szolgáltatni bizonyos mennyiséget. Aki ezt nem tette, azt közellátás szabotálásáért megbüntették. A béke kölcsön. Az 1950-es években Magyarországon bevezetett sajátos megtakarítási forma. Lényege, hogy az állam elvárta minden dolgozó állampolgártól, hogy évente nagyjából az egyhavi fizetésének megfelelő összegért békekölcsönt jegyezzen, ezáltal segítse az államot a békért folyó küzdelemben, idézőjelben. A békekölcsönért nem kamat járt, hanem sorsoláson húzták ki a nyerteseket, akik kisebb-nagyobb nyereményben részesülhettek, esetleg a kötvény névértékét kapták vissza. A békekölcsön, bár egy megtakarítási forma volt, a kötelező jellege miatt egyfajta bújtatott adóként működött, célja az úgynevezett szocialista tőkefelhalmozás volt, hogy legyen az államnak pénze az újjáépítésre, valamint a nehézipar és a hadsereg erőltetett fejlesztésére. A csengőfrász. A közgondolkodásba az 1950-es években került be a csengőfrász fogalma. Ez alatt azt az eljárást lehetett sejteni, amikor az AVH emberei többnyire az éleple alatt becsöngettek, majd berontottak a kiszemelt lakásába, és elhurcolták az áldozatot. A ház előtt többnyire egy fekete, Pobjera típusú autó várakozott a kiszemeltre. Sztálintól származik a következő mondat. Kiválasztani az áldozatot, gondosan felkészülni a reálmérendő csapásra, könyörtelenül kielégíteni a bosszú szomjat, majd lefeküdni, aludni. Nincs ennél édesebb a világon. Andrássy út 60, a borzalmak háza, mert így is hívták akkoriban. Az épület a diktatúra legkegyetlenebb szintere, fogalom volt a kommunizmus évei alatt, amitől az idősek még ma is összerezzennek. Ma a Terrorháza Múzeum működik benne, amely a 20. századi diktatúrák áldozatainak állít méltó emléket, és bemutatja, hogy mit jelentett honfitársainknak azokban az időkben élni. A három emeletes neoreneszánsz épület 1880-ban Feszti Adolf tervei alapján eredetileg polgári lakóháznak épült. 1937-ben új lakók béreltek helyiségeket a házban, a magyar nemzeti szocialista mozgalom Szálasi féle szárnya. Bár a Horthy rendszer bebörtönözte Szálasit, hívei 1940-ben történt szabadulásáig is zavartalanul tartották gyűléseiket az Andrássy úti villában, amely 1940 után lett főhadiszállásuk, és Szálasitól a Hűségháza nevet kapta. 1944 őszén a sikertelen kiugrási kísérlet után a nyilasok vették át az uralmat Magyarországon. A Hűségháza ekkor már begyűjtőhelyként és börtönként is működött, itt tartották fogva és kínozták az ellenállókat és az ellenségnek kikiáltott áldozatokat. A politikai rendőrség vezetője, Péter Gábor, kifejezetten ezt a házat kérte a szervezet főhadiszállásának. A későbbi AVO és AVH emberei bővítési munkálatokba kezdtek, hogy az egyre növekvő számú fogvatartottat el tudják helyezni. A környező épületek alatti pincéket is birtokba véve pincebörtön labirintust alakítottak ki az Andrássy út 60-ban. A kommunista rendszer ellenségeinek kikiáltott embereket itt kínozták halálra, kergették az öngyilkosságba, vagy csikartak ki belőlük vallomásokat a legkegyetlenebb módszerekkel. Az egykor Hűségháza, majd AVH székház 1956-ig szolgált az állami terror központjaként. Az épületben 2002-ben nyitotta meg kapuit a Terrorháza Múzeum. A megnyitáskor magyarok százezrei gyűltek össze az épület előtt. Létrejött a közös emlékezés helye, az a kiállítás és közösségi tér, amely friss levegőként érte a magyar történelmi emlékezet sebeit. A kitelepítés. A kommunista Rákosi rendszerben a politikailag veszélyesnek minősített rétegek eltávolításának egyik módja a kitelepítés volt. Ez a lakosok vagyonának elkobzását, azok kényszerlakhelyre történő átköltöztetését és általában mezőgazdasági jellegű munkára kényszerítését jelentette. A kitelepítések többségét 1948 és 53 között hajtották végre. Az összes kitelepítés közvetlenül mintegy 300 ezer embert érinthetett, közvetetten pedig azok, akik a hivatalos kitelepítést elkerülendő, például a budai kerületekből vagy a megyeszékhelyek belvárosaiból mindenüket hátrahagyva önként költöztek el elhagyatott falusi házakba, több mint 500 000. A kitelepítésnek különféle jogi fokozatai, formái és elnevezései voltak. 1. A rendőri felügyelet aláhelyezés. 2. A deportálás. A családok áttelepítését a hortobágyi zárt kényszermunkatáborokba, mely elsősorban a jugoszláv határ környékének lakosságát érintette. És az internálás a veszélyes személyek elhurcolását a recski és hasonló munkatáborokba. Kitelepítési helyszínek a Hortobágyon, illetve közvetlen környékén voltak. A koncepciós per fogalma. A koncepciós perek, más néven kirakat perek előre megtervezett, általában politikai koncepció szerint zajlottak le. A koncepciós perek egyik típusa a konstruált per, amikor a vád hamis bizonyítékokon alapul. Másik fajtája a tendenciózus per, amely esetben jogszabály vagy törvénysértés történik, de általában a jogszabály kiforgatásával vagy amorális jogszabályok alkalmazásával. A munkásőrség. A munkásőrséget a Levert 1956-os forradalom után az MSZMP ideiglenes intéző bizottsága hozta létre 1957-ben a februári határozatként ismerté vált döntésével. Korabeli meghatározással élve párthadseregként működött, közvetlenül az MSZMP alárendeltségében, mint fegyveres testület. A kezdeti 20 000 tagból lassanként 60 000 fős testület lett. Habár soha nem vetették be, jelentős szerepe volt a puha diktatúra fenntartásában, a belső ellenség felkutatásában. Az önkritika gyakorlása, mint fogalom. Az egyik legfontosabb proletár erény volt. A sztálinista rendszerben a különböző vádakkal illetett pártagoknak nyilvános önkritikát kellett gyakorolniuk, mely során kötelezően elismerték a vádak jogosságát. Az önkritika gyakorlása lényegében a sztálinizmus rituáléjává vált, Sztálin tévedhetetlenségének kinyilvánítását szolgálta. Az önkritikára kényszerítést gyakran követte a megvádolt személy koncepciós perbefogása, illetve fizikai megsemmisítése. A padlássöprés. Így nevezték azt a módszert, amikor a termelőktől elkobozták a következő évi vetőmagot. Volt, hogy nem csak a termést, hanem a házi állatokat is kisajátították, és még azok fényképeit is elvitték, hogy a tulajdonos ne tudja bizonyítani, hogy az övé volt. Előfordult, hogy kirángatták az emberek alól a párnahúzatot és a lepedőt is. A pobjeda. A pobjeda szovjet autótípus, melyet 1946 és 58 között gyártott a Gorki autógyár. A magyar utakon is látható volt, amelyet taxiként, illetve az AVH-nál is gyakran alkalmaztak. Egy fekete pobjeda láttán mindenki összerezzent. Ezeknek a fogalmaknak ismerete a mai fiatalság számára idegen, de azok számára újszerű, akik olyan korszakban születtek, amikor ezekről nyíltan beszélni nem lehetett. Lénárd Ödön piarista szerzetes, 18 és fél évet töltött a kommunisták börtönében, Vácott. Lénárd Ödön 1911-ben született Budapesten. Középiskoláit a budapesti piaristáknál végezte, majd 1926-ban belépett a rendbe, írja a Magyar Kurír. 1936-ban szentelték pappá, utána Szegeden tanított. A háború alatt rendfőnöki utasításra másfél tucat kispapot rejtegetett a nyilasok elől. 1945 után az Akció Katolika kikérte a piarista rendtől országos kulturális titkárnak. 1948-ban Mincenti József bíboros herceg prímással az élén ő vezette a Katolikus Szülők Országos Szövetsége keretén belül az iskolák államosítása elleni mozgalmat, amiért a kommunista rendszer 6 évi börtönre ítélte. Mint visszaemlékezéseiből kiderül, letartóztatását a kommunisták egyben eszköznek szánták magasabb célok elérésére, nevezetesen, hogy a herceg prímást rábírják valamiféle megegyezésre. Lénárd Ödönt szabadulása után 1961-ben államellenes összeesküvésért 3 év, majd 1966-ban ugyanezért 19 év börtönre ítélték. Összesen 18 és fél évet töltött a kommunisták börtönében, 1977-ben szabadult, a papok közül utolsóként, 6. pápába személyes közbenjárására. A Vatikánba látogató Kádár János, az MSZNP főtitkára büszkén újságolta, hogy Magyarországon teljes mértékben megvalósult a vallásszabadság, amit az is bizonyít, hogy egyetlen pap sincs már börtönben. A pápa viszont közölte a párt főtitkárral, tudomása van arról, hogy Lénárd Ödön piarista szerzetes még mindig börtönben van. A leforrázott Kádár erre telefonon azonnal utasította az illetékes hazai szerveket Ödön atya szabadon bocsátása érdekében. A hitét a legnehezebb, legkilátástalanabbnak látszó időkben is mindvégig hűségesen vállaló szerzetes hamarosan végleg elhagyhatta börtönét. 1991. május 27-én a legfelsőbb bíróság Lénárd Ödönt ártatlannak, a korábbi ítéleteket semmisnek nyilvánította. Az utolsó szó jogán a szocialista rendszerben leghosszabb börtönbüntetés szenvedett pap szerzetes elmondta, hogy a keresztények nem akarnak bosszút, elégtételt, visszavágást, ítéletet. Így fogalmazott. Az ítélet Istennél van, és hisszük, hogy ott van a kegyelem is. Mert arra, a maguk módján mindig rászorulnak az üldözők is, nem csak az üldözöttek. Ödön atya haláláig a kismarosi ciszterci nővérek lelkipásztora volt. Lénárd Ödön költőként, íróként is jelentős életművet hagyott hátra. Több kötete jelent meg. 2001-ben a Szent István Társulat adta ki Kiskirály című misztérium játékát, amelyben egy középkori legenda nyomán írta meg rendkívül küzdelmes életének fontosabb állomásait. Lénárd Ödönről egy újabb forrásból, a Mincenti per előzményeként rendezik meg ellen az első koncepciós eljárást. Izgatás miatt 5 évet ül Rákosi ég börtöneiben. Illegális lelkipásztori szolgálata miatt Kádárék is elítélik, a 61-es keresztény ellenes kampány során. 2 év múlva ismét szabadul és folytatja hivatását. 1966-ban államellenes összeesküvés miatt állítják bíróság elé, az ítélet ekkor 12 évre szól. 6. pápába nyomására 1/2 évvel szabadulás előtt kiengedik, és az ország elhagyására akarják kényszeríteni. Ő azonban marad, és nem adja fel küldetését. 7000 nap a kommunisták börtönében. Lénárd Ödön az utolsó fogoly.
Thank you.
Lénárd Ödön verse. Hiszek egy. Ő vigyorogva a szemembe röhögött, néz ki az ablakon a rácsok között, mutas rá bármelyik járókelőre, s ma holnap itt szárad előtted a bőre, mert lefogatom, s tanúkat állítok, míg nem egy kötélen kalimpálni fog, mert én vagyok az úr, s nem az a vén ott fenn, s én csöndesen mondtam, hiszek egy Istenben. Meg se hallott, úgy darálta tovább. Hiába vártok bármilyen csodát, nem exhumál majd a jövendő század, nem neveznek el rólatok utcákat, a fejlődés bennünk ért el a csúcsára. Ti meg maradtok az élet lomtára. Miért is jönne egy új ember alak ítélni eleveneket és holtakat? Erre dühöngve rohangált fels alá, még a börtönöd is én teszem pokollá, mert mennyben, földön mindent én csinálok, én tőlem függ életed, halálod. Tudod, hányat vittem már le a pincébe, golyó tarkójába, s vinnyoghat a férge? Hiszel hatalmamban, poklon, földön, igen? Csak a menny és a föld teremtőjében. Rám merett, és eltorzult a szája. A te fajtádat a diliház várja. Mert aki nem lát bennünk nagyszerűt, az vagy hülye, vagy elvetemült. Nem vergődik vele, a helyére teszem. Az elektrosok majd segít ezeken. Ti csörgősipkát kaptok, én meg nevetek, s én rámosolyogtam, hiszem a szent lelket. Most már az öklétől döngött az asztal, csak az marad meg, ki szolgálni akar, s veled még beszélni sem lehet semmiről, az ember bezárt ajtókon dörömből. Hát meg fogsz rohadni a börtön fenekén, s jóddal kenjük ki a helyette kelevény. Vagy nem hiszed, hogy veled még ezt is lehet? Csak hogy Krisztus meghalt, s eltemettetett. Dúlt, fúlt, fújtatott, hát nem hiszel nekem? Akár a pápát is ide cepelem, sokba kerül, de ha nekem megéri, Mihály arkangyaltán előlem megvédi. Leütve elhozza egy diplomata kocsis, vajon a hívekből marad egy maroknyi? Mit hiszel? Az árnak elébe kivághat egy katolikus anyaszentegyházat. Hol elsápadt, hol vérbe borult arca, nem gondoltál még a sétaudvarra? Hol fél méterre a bakancsod alatt csontvázak feküsznek, hason és hanyatt. A bilincs rajtuk, ezen egyedül ott a nő karja férjére feszül, így fúltok majd ti mind a sárba ott, de ő halottaiból feltámadott. Most aztán higgadt lett, hidegen nyugodt, amit nem hiszel, majd magad is megtudod, mert elszámolom, s most nyisd ki a füled, a csupasz bőröddel sem kell senkinek. Nem csak őrséggel veszlek körös körül, de gyűlöllek is feneketlenül, és szétmorzsollak, akár hiszed, akár nem. S én hiszem az örök életet. Ámen. Lénárd Ödön, Striptíz. Ami először hult le rólam, a levéltár kutató terme. Hunyt szemem recehártyája, színes ablakára emlékszele. Majd az iskolát vetettem le fájva is, lelkes boldogan, mikor plasztik gyurmává züllött, mit én lélekként hordoztam. Aztán röhögve tépdesték rólam a szabadságot, a ruhát, az embert. Megszoktam a pórázt, a kalodát, a napot, ha sütött, az esőt, ha vert. Azt már nem is tudom, hogyan, csak szétfoszlott körös körül a könyv, a muzsika, a szellem, s a liturgia elcsöndesült. Ma holnap a testem sem érzem, annyit rúgták, motozták, fogdosták, annyira nem az enyém a bőröm, tán észre se venném, ha lenyúznák. Óceánig nyúló láthatáromból szűk alagútba húzódtam vissza. Mint kútgyűrű fekszik kútgyűrűre, úgy éri csigolyát, csigolya. Egyenes. Nincs rajta törés, se hajlat. Másnak rabság, nekem tündérpalota. Gerincnek hívták valamikor rég. S hajdan közönséges, ma pedig csoda. Ez rajtam a végső bevehetetlen, mi már a legmagamhoz tartozik. Ahogy Ferenc dobott le minden göncöt, s Ajka csak mi atyánkot harangozik, úgy élünk-e dióhéj világban egy héj alatt, az atyámmal ketten, s én körben a széles óperenciát, s a múlt egészét régen eltemettem. De ha egyszer majd ásatni jön a végítélet, mint expedíció, a régész csak legyint versre, iskolára, csupa kulturális csízió, de gonddal nyúl egy sor csigolyához, s elfüttyenti halkan magát, mint ki a hüllők új korszakában ritka kihaló fajt, embert talált. Lénárd Ödön, mint nyúl az őszi szántásban. Így élek immár 30 éve, futva, lebukva, újra körülnézve, hallgatózva, hol kizuhant földre, fontolgatva várjak-e még többre, szétzilálva minden csupasz bokrot, mert csapda lehet egy kapu, egy oszlop, s ha befordultam az utcasarkon, visszanézve, követnek vajon? Postámat rendre számon tartva, hiába várok megint egy lapra. Kivigyázva látogató arcát, az új vádhoz merrő gyűlnek akták. Hadszor megrágva, mit tollam elkövet, hisz nagyítóból házza betűimet. Az írott árkust este összetépve, hogy kész legyek a hajnali vendégre. S tudva, hogy mindez esztelen okosság, nincs vad, mi örökre elkerülje sorsát, s arra való minden masina, rádió, hogy biztosan fogja bokámat a háló. Hol csapda vágja le a lábam tőbe, hol én rágom ki magamat belőle, s még ketté nem szeli valami a hátam, élek, mint nyúl az őszi szántásban.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének második részét halljátok. Felolvassa Gubás Gabi.
Második fejezet. A mézes kalácsházi kóboszorkánya. Nem volt Fáninál boldog a Begér a földkerekén. Néha úgy érezte, álmodik. Naphosszat lustálkodott. mézes csókot rákcsát vagy mandulás kiflit, nem csoda, hogy alaposan meg is hízott. Olyan volt már, mint egy kis szürke gombóc. Legszívesebben a konyhában üldögélt a tűzhely melletti patkán, és figyelte, hogyan dolgozik cukoranyó. Bár csak én is süthetnék, főzhetnék egyszer, ábrándozott. Szeretnék én is olyan szép cifra mézes kalácsfigurákat készíteni, mint amilyenek ott sorakoznak a polcon. Vajon ma mit mesterkedik cukoranyó? Az anyuka ugyanis teljesen belemerült valami új remek mű készítésébe. Mi lesz az, cukoranyó? Kíváncsiskodott Fáni. Szív? Pólyás baba? Huszár? Kakas? Egyik sem, válaszolta cukoranyú titokzatos mosollyal. Ma házat építek mézes kalácsból. Figyelj csak! És Fáni egér ámuló szeme előtt valóságos házikó épült fel, mandulával díszített barna mézes kalács szeletekből. Az ajtón cukormász fény lett, mint a dobostorták tetején. Az ablaknyílásba cukoranyú áttetsző sárga cukorlapocskákat illesztett, az ablakkeretet pedig körülcifrázta fehér, rózsaszínű, piros és zöld cukorkacskaringókkal. A tetőt bevont a fehér cukormásszal, hogy olyan legyen, mintha hó borítaná. A mézes kalács házikó ajtaja félig nyitva állt. Pontosan úgy, mint abban a régi képeskönyvben, amit cukoranyú egyszer megmutatott Fáninak. Bútort is készíts a házikóba, lelkendezett a kisegér. Piskóta ágyat, meg karamellasztalt, rá fehér cukorból szép csipketerítőt. És akkor az éppen nekem való lakás lesz. Te csak éldegélj a varródobozban, a rongyocskáid között, tanácsolta neki cukoranyó. Nem azért vesződtem ezzel a házikóval, hogy néhány nap múlva apró darabokra hulljon szét a fogad nyomán. Bútort sem készítek, mert az egész házikót így, ahogy látod, kiteszem a kirakatba, dísznek. Bútor helyett inkább egy mézes kalács boszorkát formálok. Finom tésztából mindjárt gyúrt is egy boszorka figurát. Nagy karimájú hegyes kalappal, bő szoknyával. Rácskerítést is sodort a házikóhoz. Fáni egér alig győzte kivárni, hogy a figurák megsüljenek és kihűljenek. Légy szíves, harap ki egy szál cirkot a seprűből, kérte cukoranyó. Seprűt is csinálunk a boszorkánynak. Itt egy hurkapálcika, ez lesz a seprű nyele. Mire a cirok seprű elkészült, a figurák is kihűltek, és cukoranyó hozzáláthatott a feldíszítésükhöz. A kerítést ugyanúgy bevont a fehér cukormázzal, mint a háztetőt, azután olvasztott cukorral a ház köré ragasztotta. A ház alapjául szolgáló piskótalapra. No, végre hozzákezdhetünk ahhoz a boszorkához, türelmetlenkedett Fáni. Már alig várom, hogy elkészüljön. Finom mandula illata van. Cukoranyó ügyes kézzel színezte a figurát. A hegyes kalapot piros cukormázzal vonta be, a ruhát zölddel, a fehér harisnyára pedig piros cukormázzal csíkokat húzott, hogy minél tarkább, minél feltűnőbb legyen, s odavonza a járókelők pillantását a kirakathoz. Míg a cukormáz száradt, az anyóka elővett egy nagy dobozt. Ebben tartotta a szívekhez való tükröcskéket, a mézes kalács huszárokra és pólyás babákra ragasztandó papírfejeket, meg a cédulákat, melyeken cifrabetűkkel állt, hogy szív küldi szívnek szívesen. Cukoranyú sokáig válogatott a papírfejek között. Ejnye, ejnye, mondta gondterhelten. Csak kétféle van. Mézes kalács huszárokhoz való bajuszos arc, meg pólyás babákhoz való mosolygos kislány arc. Most melyiket ragasszam a mézes kalács boszorkára? Természetesen a bajuszosat, javasolta Fáni egér. Hadd legyen minél ijesztőbb az a boszorkány. Nem, az nem lesz jó, ingatta fejét cukoranyó. Nem emlékszem olyan mesére, amelyben bajuszos boszorka szerepelt volna. Itt van egy szép kis baba arc. Én inkább ezt ragasztom rá a mézes kalács boszorkányra. Igaz, ilyen arccal nem lesz ijesztő, de legalább kedvesen mosolyog majd a gyerekekre, akik megbámulják őt a kirakatban. A mézes kalács boszorka tehát elkészült. Cukoranyó odaállította a mézes kalács házikó félig nyílt ajtajába, és az egész remek művet egy tálcán felrakta a polc legtetejére, két piros gyertya közé. Nos, hogy tetszik? Kérdezte az egérkétől. Ennivaló, felelte Fáni mély meggyőződéssel. Cukoranyó homlokát ráncolta. Remélem, ezt nem szó szerint értetted, kérdezte szokatlan komolysággal. Mert ez a mézes kalács boszorkány nem megennivaló. Vedd figyelembe, hogy ez csupán dísz. Holnap kitesszük a kirakatba. De ha addigra csak egy morzsányi is hiányzik belőle, elhivatom Hercsula macskát. Már ugyan miért hiányozna? Kérdezte Fáni sértődötten. Csak nem képzeled, hogy meg akarom enni ezt a te híres boszorkányodat? Még ha sírva kérnél rá, akkor sem mennék belőle egy morzsát sem. Egyébként ki az a Hercsula macska, akit az imént említettél? Ő minden egerek réme, felelte Cukoranyó. A legfeketébb kandúr, akit valaha ismertem. Sárga szeme félelmetesen villog, karma éles, mint a köszörült kés. Fáni nem szólt semmit, csak orrocskáját mozgatta durcásan. Cukoranyú, hogy megbékítse, összekotort számára néhány édes morzsát a gyúrótábláról. Aztán magára öltötte a barna bársonyköpenyét, és elment a papírkereskedésbe verses cédulákat rendelni. Alig csukódott be mögötte az ajtó, Fáni nyomban felhagyott az orfintorgatással. Sietve felmászott a legfelső polcra, hogy végre közelebbről is szemügyre vehesse Cukoranyú remek művét. Kivált képpen arra volt kíváncsi, keresztül lehet-e látni a cukorablakon. A boszorka háta mögött besurrant hát a mézes kalács házikóba. Bizony elég sötét volt odabent. Bárhogy erőltette is a szemét, a sárga cukorablakon át mit sem látott. Annál inkább hasznát vette finom orrocskájának. A mézes kalács házikóban találkozóra gyűlt egybe a citrom, a vanília, a szegfűszeg és a fahéj illata. Fáni egér nagyot szippantott belőle. Azután a boszorkát vette alaposan szemügyre. Így közelebbről még szebb. És micsoda finom íze lehet? Cukoranyó diót is darált a tésztához. Ajajajaj, Cukoranyó csak mondja, hogy szeret engem. Mert ha igazán szeretne, akkor egyenesen nekem sütötte volna ezt a kis mézes kalács boszorkát. Addig mondogatta magában, hogy Cukoranyó őt egyáltalán nem is szereti, míg végül már a könnye is potyogott. Ha Cukoranyó látná, mennyire fáj nekem, hogy ezt a mézes kalács boszorkát sajnálja tőlem, bizonyára így szólna hozzám. Édes kicsi Fánikám, hiszen csak tréfáltam. Neked sütöttem ezt a mézes bábot, csak is neked. No, ne sírj, edd meg szépen. Megtörölte szemét, és tovább ábrándozott. Erre én azt válaszolnám, hogy akkor sem eszem meg, ha fizet érte. Erre ő nagyon megijedne, és így könyörögne. Csak egy morzsát, kicsi egerem. Hát csak éppen kóstold meg a kedvemért. Én persze továbbra is hajthatatlan maradnék. Erre Cukoranyó arca elborulna, és reszkető hangon így szólna hozzám. Fáni, ha nem kóstolod meg, igen nagy fájdalmat okozol nekem. Én pedig egy világért sem akarnék fájdalmat okozni a drága jó Cukoranyónak, kiáltott Fáni elérzékenyülve. S miután már teljesen beleélte magát, hogy Cukoranyó így szólna hozzá, ha sírni látná, gyorsan beleharapott a mézes kalács boszorkány barna cukormázzal bevont cipőjébe.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének második részét hallottátok. Felolvasta Gubás Gabi. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa most a halottainkról való megemlékezésről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető, Sinkovics Andrea.
Amikor az elhunyt szeretteikre emlékezünk, akkor sokszor felidézünk emlékeket. Akár a családon belül is beszélgetünk róla. Mindenki felhoz egy-egy emléket, egy-egy történetet. Vagy segítségül hívjuk a fotóalbumot, és akkor nézzük. Itt még milyen fiatal volt, itt még milyen jól bírta magát. Itt fogja az unokát a kezébe, itt már látszik, hogy beteg volt, itt már nehezen ment, és felidézzük az életének az eseményeit. És persze azt, hogy bennünk milyen nyomokat hagyott, hogyan formált át a személyiségünket, hogyan szeretett bennünket, és persze ez konkrét történetek formájában fejeződött ki. Azonban a keresztény ember nem csak emlékezik a szeretteire, habár ez rendkívül fontos dolog, hiszen minden ember az Istennek az ajándéka, és amikor emlékezünk, akkor hálát adunk az Istennek, hogy ezt az embert nekünk ajándékozta, hogy ismerhettük, szerettehettük őt, vagy például szülőkről van szó, nem kevesebbet, mint az életünket köszönhetjük neki. Tehát az Istennek ők az ajándéka, és ezért hálát adunk. Azonban nagyon fontos, hogy a szeretteinkért imádkozzunk is. A megholtaknak imádságot tudunk a segítségükre sietni. Idézem Benedek pápát, a Spes Salvia keresztény reményéről szóló enciklikában ezt írja: az évszázadokat átívelő alapvető meggyőződése volt a kereszténységnek, és ma is vigasztaló tapasztalata, hogy a szeretet át tud nyúlni a más világba, hogy a kölcsönös ajándékozás és elfogadás lehetséges, melyben a halálon túl is részesíthetjük egymást. Eddig az idézet, és gyönyörű ez a mondat, a szeretet át tud nyúlni a más világba. Amikor szép síremléket állítunk, amikor virágot viszünk, azt az elhunyt szeretünk azt nem látja. Azok rólunk szólnak, a mi tiszteletünket, a mi szeretetünket fejezzük ki ezáltal. Azonban a másik emberért imádkozni, az elhunytért imádkozni, az az Istenben hatékonyan megérkezik hozzá. Ezért lehet azt mondani, hogy az elhunytat szeretni és imádkozni érte, ez itt szinoném kifejezés. Mivel szeretem az elhunyt hozzátartozómat, és szeretném kifejezni, hogy mennyire szeretem őt, ezért imádkozom érte, mert az imádság az Istenben megérkezik hozzá, és az ideig tartó szenvedését csökkenti. De azt is lehet mondani, hogy imádkozom az elhunytért, ezért kifejezem a szeretetemet. Itt ugyanazt jelenti, szeretni a másik embert, és hozzáteszem, gyümölcsözően szeretni, hatékonyan és gyümölcsözően, mert az Istenben ez megérkezik hozzá. Idézem tovább Benedek pápa szavait: ki ne érezné szükségét annak, hogy a más világba eltávozott szerettei felé a jóság, a hála, vagy a bocsánat kérés jelét küldhesse. Itt tovább kérdezhetnénk: ha tisztító tűz egyszerűen a tisztává égés, az ítélő és megmentő Úrral való találkozásban, akkor hogyan vett ebben részt egy harmadik személy, bármilyen közelálló is legyen? Egy ilyen kérdés esetében világosan kell látnunk, hogy egy ember sem önmagába zárt, magányos egyed. Kapcsolatban vagyunk egymással, és sokszoros hatással vagyunk összekötve. Senki sem él egyedül, senki nem védkezik egyedül, senki sem üdvözül egyedül. Az én életembe állandóan beleszövődik a mások élete, abba, amit gondolok, mondok, teszek, művelek. És megfordítva, az én életem is beleszövődik a másokéba, rosszba és jóba egyaránt. Így a másikért mondott kérésem az ő számára nem idegen, nem külsődleges, a halál után sem. A lét egybefonódásában a neki szóló hálám, az érte mondott imádságom az ő tisztulásának egy részét jelentheti, és ehhez nem kell a földi időnket átszámítani az Isten időre. A lelkek közösségében átlépjük a földi időt. Soha nem késő és nem hiába való a másik ember szívét megérinteni. Így válik ismét világossá a remény keresztény fogalmának egy fontos eleme. Reményünk lényegileg mindig másokra irányuló remény is. Csak így igazi a remény számomra is. Nekünk keresztényeknek sohasem szabad csak ezt kérdeznünk, hogyan menekülhetek meg én magam, hanem mit tehetek azért, hogy mások is üdvözüljenek, és másoknak is fölkeljen a remény csillaga, mert akkor tettem a legtöbbet a saját üdvösségemért is. Eddig az idézet, és persze lehet tovább kérdezni, hogy miért van szükségem az én imámra, hiszen Jézus váltotta meg őket, ő váltott meg minden embert, ha ő azt akarja, akkor az ember üdvözül, és persze sok jogos kérdés van, azonban amikor mi a Szentírást olvassuk, amikor az egyház tanítását úgy próbáljuk, úgy megismerni, akkor láthatjuk, hogy az Isten akarta így. Ő akarta, hogy mi közösségben éljünk, közösségben üdvözüljünk. Mi vagyunk a szentek közössége. És az Isten azt akarta, hogy közöttünk egy szeretett kapcsolat alakuljon ki. Minden embernek külön az Istennel, de egymás felé is, és egymást is szeressük. Ez a szentek közössége, ez egy nagy szeretett közösség. Míg élünk is jóban és rosszban, egymás mellett vagyunk, egymást segítjük, támogatjuk az üdvösség útján, ha valaki szenved, különösen mellette állunk, de ha valaki meghal, akkor is imádkozunk érte, és hisszük azt, hogy a mi imádságunk segít neki abban, hogy az ő által elkövetett bűnök, ami egyrészt megsértette az ő lelkét, megsértette magát a misztikus testet is, az egyházat, hogy ezek a sebek, a bűnnek a következményei minél hamarabb begyógyuljanak, és ezáltal ez a személy, akiért imádkozunk, eljusson a mennyország örömére. És a mennyországban van, a szentek között már imádkozik az ő élő hozzátartozóért, meg minden emberért. Ez a szentek közössége, ez maga az Anya Szent Egyház. Maga a fő Jézus Krisztus. Ebbe a közösségbe tartoznak mindazok, akik már a mennyországban vannak. Fel sem tudjuk fogni, milyen sokan vannak itt. Persze ismerünk szenteket, akiket az egyház hivatalosan szenté javatott, az ő nevüket, az ő életüket ünnepeljük az egyház évben, de ki tudja, hányan vannak olyan emberek, akiket nem avattak szenté. Lehetnek ott a nagyszüleink közül is, akik már a mennyországban vannak, habár nem mondták ki hivatalosan, hogy ők szentek. De rengetegen vannak, hála Isten szeretetének, és ők imádkoznak érettünk, akik még vándorok vagyunk itt a földön. Mi imádkozunk az elhunytakért, akik még, ahogy gondoljuk, még valószínűleg a purgatóriumban vannak, a tisztulás, a gyógyulásnak az állapotában. Imádkozunk, hogy a mi imádságunk is segítse az ő gyógyulásokat, és hogy minél hamarabb eljussanak a mennyország örömére. Persze én beszélek itt időről, helyről, azonban a mennyország, a purgatórium, ezek nem hely, ott nincs idő, ez egy állapot, de mi csak ebben a kategóriában tudunk gondolkodni, helyben és időben, és így fejezzük ki magunkat. De mindenképpen, ahogy Benedek pápa is írja, nem köt meg bennünket az időnek ez a föld értelmezése, hanem a szeretet át tud nyúlni a túlvilágba, és az Istenben tudjuk egymást szeretni. Persze ő adja meg az üdvösséget, minden kegyelem, ő ad meg mindent, mégis azt akarja, hogy szeressük egymást. És ha megnézzük a mennyországnak a képét, az sem lesz másabb, mint hogy mi vagyunk a szentek közössége, akik között kölcsönös szeretet kapcsolat alakul ki. Az adást, az önadás ajándékozás és a másik ajándéként való elfogadása. És közösen látjuk az Isten szírről szírre az ő szeretetét. Egy nagy szeretet közösség, amelynek középpontjában az élő Isten áll, a Szent Háromság egy Isten, a tökéletes szeretet közösség. Ezek persze szavak, igazak, azonban ezeket még nem tapasztaltuk meg. Persze van szeretett tapasztalatunk, de még ez is nagyon halvány ahhoz képest, amilyen majd a mennyország öröme lesz. Most nem is elképzelnünk el igazából, hanem szeretnünk egymást. Kérni a szentek közbenjárását, imádkozni az elhunytakért, és persze a középpontban van az Isten, benne általa tudjuk egymást is szeretni. Tegyünk meg mindent azért, hogy a szeretteink, a mi imádságunk hatására is minél hamarabb a mennyországba kerüljenek, és a szentek közösségében élvezzék az Isten színe látását.
Kedves hallgatóink! Szabó József atyát, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosát a halottainkról való megemlékezésről hallották. További tartalmas időtöltést kívánunk az adás szerkesztője Grunda János nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!